Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostol rómaiakhoz írt levelének az 5. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig az 1. verstől a 11. versig. Így hangzik az élő Isten drága szava. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged. És köszönjük, hogy ez az ige is, amit olvastunk, tűzijátékként szól a te szeretetedről. Engedj ma közel bennünket, kérünk önmagadhoz, és tudjuk is, hogy semmi akadálya nincsen ennek. Amen. Foglaljunk helyet. Kérlek benneteket, hogy hunjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, gondoljatok Istenre. Jó? Hunjuk be most mindannyian a szemünket, mindenki elővette tollát, ceruzáját, jegyzetfüzetét, kényelembe helyezkedett, és most akkor mindannyian hunjuk be a szemünket, és képzeld magad elé Istent, a te mennyei atyádat. Mi jelenik meg előtted? Milyen alak jelenik meg előtted? Milyen tekintet jelenik meg előtted? Mit üzen neked ez a tekintet? És amikor ezzel a tekintettel összetalálkozik a te tekinteted, akkor milyen érzések jönnek a szívedbe? És ahogyan így nézed Istent, a te atyádat, mik az első érzéseid vele kapcsolatban? És bármi legyen is, a valóság az az, hogy Isten bátorítóan mosolyog rád. És most keresd ezt a tekintetet. Isten bátorítóan mosolyog rád. És a tekintete azt üzeni, hogy fontos vagy. Hogy értékes vagy. És hogyha kétségek merülnek fel a szívedben, akkor magához húz, és azt mondja, hogy miért kételkedsz az én szeretetemben. Az igazság az az, hogy az Atya fut eléd, mert ezt mondja Jézus. Az igazság az az, hogy az Atya gyönyörködik benned. Ezt őrizd meg a szívedben. Kinyithatjuk a szemünket. Ha hívőként félsz Istentől, az a legrosszabb élethelyzet minden lehetséges élethelyzet közül. Itt most nem az egészséges Isten félelemről beszélek, ami az Isten iránti egészséges tiszteletet jelenti. Itt arról a fajta szorongásról beszélek, ami keresztényeknek a sokaságát nyomasztja minden nap. Mert keresztényeknek a sokasága, és ezt te tudod magadról, hogy hova tartozol, de keresztényeknek a túlnyomó többsége nem tud felszabadulni Isten szeretetében. És azért mondom, hogy ha hívőként félsz Istentől, mert szorongással tölt el, hogy mit gondol rólad, hogy vajon már megint mit fog szólni ahhoz, amit elkövettél, hogy nem lehetek elég jó, mert Isten szemében én soha nem leszek elég jó. Hogyha ezek a szorongások, félelmek nyomasztják a szívedet, akkor azt kell mondanom, hogy ha egy hívő fél Istentől, az minden élethelyzet közül a lehető legrosszabb. Miért mondom ezt? Azért, mert lehet valaki hamisítatlan, világi gondolkodásmódú Isten tagadó. És akkor a legnagyobb természetességgel a maga legjobb elgondolása szerint éli az életét, és ez gyakran boldogságot okoz neki. Gyakran meg nem, de legalább vannak céljai, amiket kitűz maga elé, és tud felszabadult lenni azokban a dolgokban, amiket végez. Aztán vannak olyanok, akik bár nem ismerik Istent, nagy nyomorúságokat kell átélniük. És hogyha valaki úgy van, hogy sok szenvedésen kell keresztül mennie, és nem ismeri Istent, hát annak legalább időnként ott van az a reménység, hogy hát ha javul a helyzetem, hát ha találok valami olyan megoldást, ami majd segít. És az emberek keresik is a megoldásokat, és tudtukon kívül ott van a reménység magja a szívükben. Tehát lehet akár Istent nem ismerő ember, lehet akár és nyíltan tagadó ember, lehet olyan, akinek szenvedéseken kell átmennie, ott van a reménység, ami az emberi szívnek egy természetes állapota. Aztán vannak olyanok, akik megismerték az Urat, és felszabadultak ennek a nagyszerűségében. És a kettő között ott van a keresztények sokasága, akik megismerték az Urat, és mégis folyamatosan valamilyen ilyen meg nem szűnő alaphangként ott van az életükben egy szorongás, hogy nem vagyok elég jó, és hogy soha nem leszek elég jó, mert hogy lehetnék én valaha is emberként elég jó Isten szemében. És hogyha így vagy, akkor az minden élethelyzetnél rosszabb. Ennél nagyobb nyomorúság nem létezik. Mert ez olyan, mint hogyha beültetnének a világ legelegánsabb szállodájába, folyamatosan hoznák eléd minden reggel, délben, este, a felszolgálók a jobbnál jobb kajákat, hogyha minden reggel megállna az épület előtt az autó, és kiszállna belőle valaki, és a neveden szólítana, és megkérdezné, hogy hova vihetem el, kedves uram, kedves hölgyem, hogyha mindig folyamatosan körbevennének a legnagyobb megtiszteltetéssel, és te állandóan szoronganál, és mindig szabadkoznál, hogy de ez biztos nekem való, ez nem létezik. Mennyit kell ezért fizetni? Mikor fogják benyújtani a számlát? Mikor lesz olyan, amikor nem tudok olyat tenni, amivel ezt kiérdemlem? Hol van elrejtve a kiskapu? Mikor fog kiderülni, hogy ez nem is ez az enyém, hanem összetévesztettek valakivel? Hogyha nem mernél hozzányúlni a legnagyszerűbb fogásokhoz, mert azt mondanád, hogy de nekem valójában erre nincsen pénzem. Egyébként is, melyik villát, hogy kell megfogni? Értitek? Az Isten befogadott. Isten örökbefogadott, örökké örökbefogadott. Vagy ahogyan a 3 éves Mák fiam mondja, örökkére örökbefogadott. Örökkére. Ezt olvastuk. Az első versben. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban Isten megigazít minket. Hogy Jézus igazságát, igazságosságát, az ő jellemének a nagyszerűségét, azt Isten ránk ruházza. Ránk ruházza, nekünk adja. És ahogyan Zoli összefoglalta a kis kegyelem dobozban, az evangélium dobozban, ahogy itt ezt az 5 igeverset összefoglalta, hát abban is benne van ez. Isten igazsága a tiéd. Mivel tehát megigazultunk, múltidő, lezárt dolog, ha ez igaz, ha ezt igaznak fogadod el magadra nézve, akkor békességed lehet Istennel, Jézus Krisztus által. Nem kell félned, nem kell szoronganod. Nem kell állandóan azon törnöd a fejedet és a szívedet, hogy mikor leszek elég jó. Aki elfogadja Jézus áldozatát, azt Isten felruházza Jézus igazságával. Ezt jelenti a megigazulás. És mivel megigazultunk hitből, elfogadtuk az ajándékot, emlékeztek? Ingyen igazítja meg az egész emberiséget, bármilyen társadalmi csoporthoz tartozzon is, bármilyen távolságból közeledik is Isten felé, mindannyiunk számára Isten ingyen kínálja fel a kegyelmet és a megigazulásnak az ajándékát. És ha ez így van, békességed lehet Istennel. Békességed. Shalom héberül. Amikor minden rendben van. Amikor azt tudod mondani, hogy nem csak nyugi van, hanem az életem rendben van. Ez a békesség a Biblia megfogalmazása szerint. Márk, Simon, összekeverted kicsit, bocsánat. Németi Márk, kérlek, gyere, legyél a segítségemre. Most beszeretném mutatni Márkon keresztül, mit jelent megigazulni. Itt van Márk, Krisztus követője, aki átadta az életét az Úrnak. És az Úr ráruházza Krisztus igazságát. Fiam, fogadd el ezt tőlem, kérlek. Ez jelenti a te új életedet. Ez a te új ruhád. Ezt senki nem veheti el tőled. Tekintsünk el a méretbeli különbségektől. Isten Krisztus igazságát ránk ruházza. Innentől kezdve ez az igazság, ez márké. Innentől kezdve ez az igazság a miénk. Mit tudunk tenni ezzel a ránk ruházott igazsággal? Hát tudunk benne járni, kelni, kérlek, járj, kelj. Igen, bátran, felszabadultan. A miénk Krisztus igazsága. Mi történik ezzel az igazsággal? Mi tud történni ezzel a ránk ruházott igazsággal? Hát megpróbálhatják tőlünk elvenni. Megpróbálhatják ezt levenni rólunk. Ne engedd, hogy levegyem, jó? Bármi történjék is, ne engedd, hogy levegyem. Szóval megpróbálhatják rólunk levenni. És amikor az ördög kísért téged, és azt mondja, hogy nem vagy elég jó, akkor azt teszi, hogy ez nem a tiéd. Ragaszkodj hozzá, kérlek, teljes erőből, jó? Azt mondja az ördög, hogy ez nem a tiéd, ez nem jó rád, ez nem illik hozzád. Mondom, nem illik hozzád. És próbálja az ördög lecibálni rólunk a megigazultságunkat. Mit tudunk tenni? Azt tudjuk tenni, amit Márk is, hogy ragaszkodunk hozzá. Hogy azt mondjuk, hogy ez az enyém. Mi tud még történni a mi megigazultságunkkal? Azt tud még történni, hogy ez a gyönyörű új ruha, ami a miénk, az bekoszolódik. Na ez a másik dolog, amikor úgy érzi az ember, hogy önmagamtól akarom levenni. Nem való rám, nem tudok rá vigyázni. Mert jön az egyik élethelyzet, összecsapja. Jön a másik élethelyzet, a másik oldalról is összecsapja, összekoszolja, és időnként úgy érezzük, hogy az a ruha, amit Isten ránk adott, Krisztus megigazulása, hogy az, hát hogyha én viselem, az rajtam csak tönkre tud menni. De mondja azt az ige, hogy ilyenkor vedd le a megigazultságodat? Nem mondja, hanem mit mond az ige? Két kiemelkedő helyen is. Azt mondja Zakariás könyvében Isten Jósua főpapról, aki előtte áll, hogy én új ruhát adok rád, megtisztítalak, a koszos leveszem, és adok rád új ruhát. Ószövetség, ami Istenünk szíve ilyen. Jósua úgy érezte, hogy nem vagyok méltó az Isten jelenlétébe menni, és Isten pedig azt mondja, hogy én megtisztítom a ruhámat, leveszem róla, de adok helyette újat. Mit mond Jézus az új szövetségben? Hogy semmit nem változott Isten, ami Istenünk szíve, ezt mutatja. Jézus azt mondja a tékozló fiú példázatában, hazajött a fiam. Végre hazajött a fiam. Gyorsan hozzátok a legszebb ruhát. Gyorsan adjatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Azért, mert te összekoszolod az Istentől kapott új, gyönyörű identitásodat, attól az még nem veszti érvényét. Isten soha nem fogja azt mondani, hogy veszed le. Ez nem a tied. Mondom, vedd le. Isten soha nem fog ilyet mondani. Soha. Soha. Köszönöm szépen. Szuper voltál. Mindig azt fogja mondani, hogy menjünk tovább, menjünk tovább. És a békesség az ebből fakad. Az új identitás, a krisztusi megigazultság a te új ruhád, amit Isten rád szabott. Ha el akarják tőled venni, bármivel vádolnak is, mondd azt, hogy ez az enyém. Nincsen jogod hozzá, hogy levedd rólam. Ha úgy érzed, hogy le akarnál vetkőzni, mert olyat tettél, mondtál, gondoltál, ami miatt azt mondod, hogy nem vagyok méltó hozzád, atyám, akkor jusson eszedbe, hogy a te Istened, a te atyád azt mondja, hogy hát most jöttél végre haza. Hát most, hogy azt mondod, hogy nem vagyok méltó hozzád, most, hogy végre hazajössz, most küldenélek el. Most mondanám neked azt, hogy takarodj a szemem elől. Hát sokkal inkább gyere, tisztítsuk meg a ruhádat. Gyere, ez a tiéd, ne vedd le, az enyém vagy. Pál apostol a három úgynevezett pásztori levélen kívül, Timóteushoz írt első, második, és a Tituszhoz írt levélen kívül, ez a három pásztori levél, minden levelét a következő gondolattal kezdi, mint ahogy a római levelet is. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Ez a görögben egy úgynevezett összekapcsolt kifejezés, amit magyarra talán a leginkább úgy lehetne visszaadni, hogy kegyelemből fakadó békesség. Na, ezt jegyezzétek meg jól. A mi békességünk nem egyenlő a nyugalommal, mert az ezen a földön nem elérhető. A zsidókhoz írt levél világosan megmondja, hogy nem teljesedett be még a nyugalomba való bemenetel. Ezen a földön soha nem lesz olyan, hogy minden nyugiban van. Ez van. A békességed az abból tud fakadni, hogy tudod, hogy Isten megkegyelmezett, befogadott, az övé vagy, az új identitásod nem elvehető, a krisztusi megigazultságod nem elvehető. Ez az igazság. Bármit diktáljanak is az érzelmeid, bárhogy viselkedjenek is veled az emberek. A krisztusi igazság a tiéd, az, hogy Isten megváltott és megigazított, és örökbe fogadott, az a tiéd. Miért van az, hogy az emberek a környezetünkben úgy tudnak felszabadultan örülni, hogy majd kicsattannak? Gondoljatok csak egy jó koncertre. Ott az emberek visszafogják magukat. Ott mindent beleadnak abba, hogy ők felszabadultak legyenek. Gondoljatok egy jó dicsőítésre. Úgy át tudják élni Krisztus követői a felszabadultságukat? Persze lehet mondani, hogy jó, hát hogyha én is részegen mennék a dicsőítő koncertre, akkor én is nagyon felszabadult lennék. Nem erről van szó. Alkohol nélkül is. Van a felszabadultságnak egy olyan formája és foka, amin az emberek nagy többségének nem kell gondolkoznia, hanem átadják a szívüket annak, hogy én örülök, ez most nekem jó. Krisztus követőire pedig jellemző valami olyan, ilyen tanult visszafogottság, ami megakadályoz bennünket abban nagyon gyakran, hogy örülni tudjunk a Krisztusban nyert új életünknek. Így aztán Krisztus követői között rengetegen szoronganak. Nem az életnek a dolgai miatt, hanem Isten miatt. Az, hogy az életednek a dolgai miatt szorongsz, az benne van ebben a földi életben. A Szentlélek ezt is formálja, ezen is munkálkodik. De amikor Isten a szorongásod tárgya, az baj. Isten nem akarja, hogy úgy ébredj fel, hogy félsz tőle. Nem akarja, hogy úgy tekints rá napközben, hogy jaj, mit fog gondolni. És ezekből a kéztördelő bocsánat, hogy élek keresztényekből rettenetesen sok van. Akik nem ismerték fel, hogy Krisztusban szabadok. És ez a felszabadultságunknak a kulcsa. Isten szeretetében biztonságban változhatunk. Ezt ízlelgessétek egy kicsit. Isten szeretetében biztonságban változhatunk. Egyikünk sincs még ott. Senki nem ért még el a mennybe. Amíg pedig nem vagyunk ott, addig együtt járjuk a helyreállás útját. Igaz, Trinity? Együtt járjuk a helyreállás útját. És ezen az úton a fő kérdés az az, hogy megértetted-e, hogy biztonságban változhatsz. És hogyha még nem vagy ott, mint ahol szeretnél lenni, Isten nem fog ezért elmarasztalni, hanem bátorítani fog, inspirálni fog. Fog beszélni arról, hogyha valami nem jól működik az életedben, de soha nem fog úgy odaállni melléd, hogy nem vagy többé a fiam. Kegyelemből fakadó békesség. Ez az, ami a mi életünket jellemezheti Krisztusban. Mivel tudjuk, hogy Isten megkegyelmezett nekünk, és majd mindjárt a kegyelemről is szó lesz, ezért békességünk van. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. De hát nézzétek, Jézus földre jövetele már ezt üzente az embernek. Ember, nyugodj meg, nem kell félned Istentől, mert amúgy kellene félned. Pont ez az evangéliumnak az üzenete. Erről beszéltünk a római levél első néhány fejezete alapján. Amúgy az embernek reszketnie kellene Isten jelenlétében. Mert a bűn miatt nem állhatunk meg előtte. De Jézus földre jövetelétől kezdve ezt az üzenetet hozza magával. Nézzétek, Lukács 2, 10 körüli igeversek mit mondanak. Az angyal pedig ezt mondta nekik, tudnélik a pásztoroknak ott a betlehemi mezőn. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ezt hozza Jézus a születésével, a születésétől. Dicsőség Istennek, miért? Azért, mert elkészítette a megoldást, az embereknek békesség. Isten meg akar békéltetni önmagával. Azt akarja, hogy ne félj tőlem. Ne félj, ne szorong. Gyere, ismerkedjünk. Gyere, ismerj meg engem úgy, amilyen én valójában vagyok. Jézus egyszer az egyik tanításában azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És akkor megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Szerintetek miért kellett ezt mondania? Azért, mert nem így tekintünk Istenre. Mert nem úgy tekintünk Istenre magunkban, mint aki szelíd és alázatos szívű. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, nézz rám, és tanulj tőlem. És hogy a tanítvány vagy, akkor tanuld meg Jézustól, hogy nem kell félned tőle. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Mert a kegyelem nem pusztán jogi fogalom. A kegyelem az Isten jó indulata, Isten kedvessége, sőt, Isten öröme. A kegyelem, a charis görögül, az mindezeket jelenti egyszerre. A charis az elsősorban öröm a görögben. Elsősorban öröm. Tehát amikor a kegyelemre gondolunk, akkor általában nekünk a jogi fogalom része szokott kidomborodni így keresztény gyülekezeti körben. Hogy igen, lett volna egy nagy, gigantikus büntetés, de ezt a bíró elengedi. Ez a jogi része a kegyelemnek. De a kegyelem nem csak ez. A kegyelem az Isten öröme. Hogy örül, hogy megválthat minket, mert nem akarja, hogy úgy maradjunk. Örül, amikor jövünk hozzá. Örül, hogy kapcsolatban lehetünk vele. Örül, hogy jót tehet veled. A második versben ezt olvastuk. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Ő általa járulhatunk, vagyis Jézus által hitben, ahhoz a kegyelemhez, amiben vagyunk. Hát, hogyha a kegyelmet csak jogi szinten értelmezzük, akkor ez annyira nem vonzó, nem? Hát, jó, oké, jövök, és megint tudatosítom magamban, hogy egyébként egy gigantikusan nagy büntetés várt volna rám, de ezt nem kell elszenvednem. Jó, de hogyha azt mondod, hogy minden reggel Isten úgy ébreszt fel, hogy hitben gyere az én kegyelmemhez. A kegyelmemhez, ami az én kedvességem, örömöm, jó indulatom. Na ez egész más, nem? Hogy Isten a kedvességébe hív Jézus által. Ha tied Jézus megigazultsága, Jézus igazsága, akkor jöhetsz, és elérhető számodra minden nap Isten kedvessége, Isten öröme. Minden reggel, amikor megyünk a gyerekekkel az iskolába, azért imádkozom értük, hogy töltsd el, Uram, a szívüket örömmel. Töltsd el a szívüket örömmel a mai napon is. Nem is olyan régen, amikor a Jelenések könyvét tanulmányoztuk, akkor ezt olvastuk a 4. fejezetben. Azonnal elragadtattam lélekben, mondja János, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. És emlékezhettek, hogy megbeszéltük erről a három színről, mint jáspis, skarneol és smaragd, hogy a két első drágakőnek a színe, az mind a kettő narancssárgás, bordós, pirosas, a befogadottságnak az érzését kelti, aki ott ül a trónon, vagyis ha te atyád, olyan színekben pompázik, ami hívogat ahhoz, hogy gyere közelebb. Gyere közelebb. Mint a naplemente, emlékeztek? Arról beszéltem, hogy olyan színű a mi Istenünk, mint a szemünknek legmegnyugtatóbb naplemente. Mikor tudsz ránézni a napra? Hát csak akkor, amikor naplemente van. Egyébként megvakulsz. Meg nem is kellemes. De Isten azt mondja, hogy én olyan vagyok, olyan színű vagyok, olyan az egész kisugárzásom, hogy hívogat, csalogat ahhoz, hogy gyere, találkozzunk, gyere közelebb. Smaragd színű szivárvány, a smaragd, a zöld, az pedig az emberi kultúrákban a békességnek a színe. Tehát a mi Istenünk hív, hogy gyere, ismerkedj meg velem. Aztán, amikor már megismerkedtél, akkor hív arra, hogy gyere már közelebb. És annyira csodálatos ez, hogy a trónon ülő mondja ezt. Istennek ez a kettő jellemzője mindig igaz az életünkben. Ő a király. Az apánk a király. És mindig az lesz. Ő a király. És egyúttal azt mondja, hogy gyere már közelebb. Gyere már, és beszélgessünk. Mondd el, mi volt veled ma. Mondd el, mi fáj. Mondd el, mi van a szíved mélyén. Azt mondja Dávid, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Amíg úgy vagy Istennel, hogy hogy fogom én ezt elmondani neki, mit fog mondani, nem tudok elég jó lenni Isten szemében. Hát mindig ezt fogod átélni, hogy kiszáradsz, összeaszol, valahogy nem jó a lelkednek. De amikor megérted azt, hogy Isten olyan színű, mint a naplemente, és a trónját a smaragd színű szivárvány veszi körül, és neked oda bejárásod van, szabad utad van, akkor megnyugszol. Attól a pillanattól kezdve, hogy elhagyod ma dél és egy óra között valamikor ezt az imaházat, attól a pillanattól fogva minden arról fog szólni, hogy nem vagy elég jó. Hagyd ezt abba. Nem megy ez neked. Hát persze, igen, ezt hallottad, de azért gondold meg arról az oldalról, rád igaz ez? Te pedig mit fogsz csinálni? Ragaszkodni fogsz az új identitásodhoz. Azt fogod mondani, hogy én megigazultam Jézus Krisztus által. Nem veheti le rólam senki az új ruhámat. Ez vagyok én. Ha bekoszolom, Isten kimossa. Ha valaki le akarja ráncigálni rólam, nem fogom hagyni. Isten gyermeke vagyok, és békességem van Isten által. Szabad utam van a kegyelemhez. Szabad utam. Futkározhatsz Isten országában kibe. Szabad utad van. Nincs, ami megakadályozzon. Nézzétek, mit mond a zsidókhoz írt levél 4. fejezete. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Bizalommal. Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. És az imént mondtam, hogy milyen ez a trón. Ne félj, ne szorongj. És mindjárt látni fogjuk, hogy miért ne. Azért, mert Isten szeretete nem olyan, mint az embereké. Azért nehéz nekünk felfognunk, hogy bármit is teszünk, Istennél mindig van újrakezdés és megbocsátás. Azért nehéz nekünk felfognunk, hogy hogy lehet, hogy Isten a bűneink ellenére is szeret. Mert Isten szeretete nem olyan, mint az embereké. De bennünket az emberek szeretete vesz körbe. Mi az emberek szeretetéből táplálkozunk, és az emberek szeretete az, ami időnként megbicsaklik. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy a legjobb szándékom ellenére tudom, hogy nem tudom úgy szeretni a környezetemet, mint ahogy azt megérdemelnék, vagy mint ahogy szüksége lenne rá, szükségük lenne rá. Nem tudom úgy szeretni a feleségemet, mint ahogy igazából szüksége lenne rá. Már hát nagyon törekszem, és alapjában véve jól megy, de Tudom, hogy nem mindig megy jól. Időnként én magam felismerem, időnként szól. De ez így van jól. Vagy akik gyermeket neveltek. Minden alkalommal tudjátok nekik azt adni, mint amire szükségük van. Minden alkalommal tudtok velük úgy beszélni, úgy bátorítani, úgy megérteni őket, mint ahogyan arra szükségük lenne. Kötve hiszem. Nekem legalábbis nem megy. Az emberek szeretete ilyen. Minden jó szándékunk ellenére töredékes, hiányos ezen a földön. De Isten szeretete nem ilyen, hanem milyen. Ezt olvastuk a 6.-7. versben. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Ugye ez a humanizmus. Amikor valakiben tényleg van olyan nagy odaszánás, hogy egy jó ügyért odaáldozza az életét. Ez még oké, azt mondja Pál apostol, hogy előfordul ilyen ebben a világban. De olyan, hogy egy gyilkosért, egy bűnözőért, olyanért, aki méltatlanul cselekedett veled, aki megalázott, meggyalázott, bántott, és így tovább, hát olyanért ki az, aki az életét áldozná? Kiért áldoznád fel az életedet? A saját életedet. Tudjátok, időnként elgondolkodom, amikor együtt vagyok emberekkel, és beszélgetünk, együtt csinálunk dolgokat, hogy van egy olyan érdekes tulajdonsága az emberi tudatnak, hogy nem tud máshogy gondolkodni, nem tudja máshogy szemlélni a világot, csak önmagából kiindulva. Ez azt jelenti, hogy az én világom az olyan, mint ahogy én látom, és ebben vannak más szereplők. Az a zavarba ejtő, hogyha belegondolok abba, hogy a te világod pontosan ugyanígy néz ki, hogy én csak egy szereplő vagyok benne. Ebben a világban, ebben az összefüggésben kiért áldoznád fel az életedet? Lehet, hogy azt mondanád, hogy a gyerekemért. Ezt el tudom hinni, el tudom fogadni. A férjemért, vagy a feleségemért. Hogyha mondjuk halálos beteg lenne, és odaadhatnám egy szervemet, úgy, hogy abba én belehalnék, odaadnám. Innentől kezdve hogyan bővül a kör? Ebben még talán a legtöbben megegyezünk, hogy oké, feleségemért, férjemért, gyerekeimért odaáldoznám az életemet. Na de másokért? Isten egyszer s mindenkorra deklarálta, hogy szeretlek benneteket, sőt, egyes szám második személyben szeretlek téged. Deklarálta, mert ezt olvassuk, hogy a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Isten tudta, hogy mikor akarja feláldozni Jézust, és hogy érted is fel akarja áldozni. Így rendelte, így akarta. Ez volt az isteni akarat. És abban te is benne voltál úgy, hogy még semmit nem tudtál tenni ezért. Az Istennel való szembenállásunk, az körülbelül úgy néz ki, gyerek, kérlek, Andor. Amikor még bűnösök voltunk, akkor az Istennel való szembenállásunk az a lehető legvadabb, legbrutálisabb ellenkezés. Tehát az ember istentelenül azáltal, hogy Istenné akar válni, úgy szembe megy Istennel, hogy a torkának ugrik. És Hogy ha Andor Isten, most jön a trükk. Gondoltam, kipróbálom, mindig én vagyok Isten, most nem én vagyok Isten, hanem te leszel Isten. Szóval az embernek a bűne és lázadása az a legvadabb nekifeszülés Istennek. Az ilyen. Na, csak ennyit bírsz, Isten. És pofozhatnám, persze ezt most nem akarom, ez megtörtént 2000 évvel ezelőtt, de a nekifeszülés az, hogy le akarom lökni Istent az őt megillető trónról és helyről. És nekifeszülök teljes erőmből. Ez azt jelenti, hogy Isten, köszönöm szépen, hogy Istennek így feszül neki az ember. Úgyhogy amikor azt írja Pál apostol, hogy mikor még bűnösök voltunk, akkor halt meg Krisztus az istentelenekért, azt így képzeljétek el, hogy a lázadásunk az így szembe megy Istennel. Le akarjuk őt lökni. És ebben az állapotában az ember bűnösen, istentelenül. Azt mondta Isten, hogy na jó, érte, érdemes feláldoznom önmagamat, aki így feszül velem szemben, rendelt időben. Isten szeretete nem olyan, mint az embereké. Nem hiányos. Nem érzelmi alapú. Persze Isten teljes érzelmével mindennel együtt szeret bennünket. De ő így döntött. Mert pontosan tudod, hogy milyen az, amikor morcos vagy, és amikor nem úgy viselkednek a környezetedben az emberek, hogy szeretetre méltók legyenek, vagy lennének. Vagy milyen az, amikor fáradt vagy, és nem esik jól, hogy ki kell szolgálni őket már megint. Már megint jön nekem ezzel, hogy milyen vágyai, meg igényei vannak, ugye? És Isten pedig szeret, és kész. És nézzétek, ez lesz az utolsó igeversünk ma. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk. Ezek szerint, hogyha ezt így kihangsúlyozza az ige, hogy a maga szeretetét, azt azért teszi, hogy ne keverjük össze a más típusú szeretettel. Ne keverd össze az emberi szeretettel. Isten a maga szeretetét mutatta meg akkor, amikor Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Hát ez eredményezi a kegyelemből fakadó békességet. Senki nem tudja elvenni tőled. Ragaszkodj hozzá, az új identitásodhoz. És végül hadd zárjam a borítóképünkkel. Kérem, azt vetítsétek ki. Szeretem az ilyen típusú képeket, az Istennel való kapcsolatunkat illusztrálják a számomra. Persze egy apa és a majdnem öntudatlan kis totyogós kisgyermeke, ez az analógia, ez szükségszerűen korlátos. Mert egy felnőtt ember nem olyan, mint egy kvázi öntudatlan kisgyerek. De el tudod képzelni, hogy tudatos felnőtt emberként, családfenntartóként, férként, feleségként, apaként, anyaként, Isten így odaáll melléd. És azt mondja, hogy figyelj, nem tudod egyedül, de gyere, elmagyarázom, beszélgessünk, sétáljunk egyet. Megfogom a kezedet, bátorítalak. Isten így alkotta meg az embert. Ez volt az eredeti terv. Gyere, beszélgessünk, és én megtanítalak mindenre. Ha kell, megtanítalak arra, hogy hogyan hajtsd uralmad alá a földet. Oké, férfiak? Mi sokszor olyan kemény legények vagyunk, hogy nehéz nekünk ezt felfogni. Annyi terhet cipelünk, annyi felelősséget bírunk minden egyes nap, Hogy nehezen értjük meg, hogy Isten oda akar állni mellénk, és azt mondja, hogy gyere, megfogom a kezedet, és vezetlek, és nem kell az egészet neked cipelned. És ugyanígy, kedves hölgyek, nőtestvérek, mennyi mindennel kell foglalkozni, igaz? Nyomasztóan nagy a felelősség. És Isten azt mondja, hogy gyere, megfogom a kezed, az enyém vagy, a gyerekem vagy. És térjünk vissza az első gondolathoz, és ez a zárszó. Nem kell félned tőlem. Ha valamit jó lenne, hogyha megjegyeznénk életünk végéig, ez az egy mondat. Nem kell félned az Istentől. Mert miután megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Atyánk, jó volt elmerülni a te igazságaidban. Abban az igazságban, hogy Jézusban szabad utunk van hozzád. Urunk, jó volt elmerülni abban, hogy senki nem veheti el tőlünk a megigazultságunkat. Atyám, imádkozom most mindenkiért itt ebben a teremben. Bárhogy is látnak téged, kérlek, hogy beszélj a szívükhöz, beszélj a szíveinkhez, hogy ki vagy te valójában. Kérlek, töltsd el a mi szíveinket kegyelemmel, örömmel, jó indulattal, kedvességgel. És köszönjük, Urunk, a te fiadat, aki vállalta, hogy feláldozza magát értünk, még akkor, amikor mi bűnösként teljes erőből ellene feszültünk. Engedd meg, Urunk, kérünk, hogy a gyülekezetünk olyan drága emberekből álljon, akik élik ezt a szabadságot, akiknek vonzó az, ahogyan megélik ezt a szabadságot. Engedd meg, kérünk, hogy ahogy felszabadulunk benned, úgy a környezetünk meglássa, hogy milyen a valódi szabadság, milyen az a békesség, ami nem földi körülményeken alapul. És atyám, imádkozom most azokért, akik itt még nem a tiéd, akik még nem adták át neked az életüket, akik még tétováznak, vagy félelmetesnek tűnsz a szemükben, kérlek, győzd meg őket, hogy szereted őket. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.